Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni néhány ígeverset az 5. Mózes, az 5. Mózes 4. fejezetéből, a 32. verstől néhány verseket, majd talán az Efézusi levélből. Itt ez áll írva. Mert tudakozódj, kutass a korábbi idők történeteire való tekintettel, amelyek előtted voltak, attól a naptól fogva, hogy Isten megteremtette az embert a földön, és tudakozódj, ég egyik végétől az ég másik végéig, hogy történt-e valaha ilyen nagyszerű dolog, vagy hallottak-e valaha ilyesmiről, hogy hallotta-e valaha is valamelyik nép Isten szavát a túsz közepéből szólni, ahogy te hallottad azt, és mégis életben maradtál. Ezeket a szavakat szólotta Mózes, Istenem ez embere, és felvázolta Isten népének ezzel, hogy Isten milyen csodálatos módon szólt hozzájuk, és azt mondta nekik, nosza, kutassatok hát, hogy melyik időben szólt Isten ilyen módon. Éppen úgy, mint napjainkban is lehetne ezt mondani. És nem csak, hogy beszélt hozzájuk, hanem csodálatos módon megismertette magát velük. És velük is járt, és hallhatták Isten hangját, és megláthatták a tüzet, és mindazokat a dolgokat, ahogyan megismertette magát velük, és ennél fogva mégis életben maradtak. Amikor így elolvastam ezeket a verseket, visszagondoltam a mi napjainkra, és nekünk is van egy nagy kiváltságunk, és mi is felkiálthatnánk ugyanezeket a szavakat kimondva, és megkérdezhetnénk, melyik napokban szólt Isten így, és nyilatkoztatta ki magát ilyen hatalommal, és tárta fel így az ő titkait, és annyi gyógyulások és csodákkal alátámasztotta, mint éppen a mi napjainkban. A mi napjainkban, most, amikor élünk. És mégis meg kell állapítanunk, hogy olyan sok a hitetlenség. És látjuk, hogy ez minden bizonnyal mindig is így volt. Akkor talán még a 36. vers. Az égből hallattatta veled az ő szavát, hogy tanítson, kioktasson téged, és a földön lehetővé tette számodra, hogy az ő hatalmas nagy tüzét láthast, és a tűz közepéből hallott az ő hozzád intézett szavait. Mivel tehát szerette a te atyáidat, és kiválasztotta az ő utódaikat utánuk, és személyesen vezetett ki téged Egyiptomból az ő nagy hatalmával, hogy azokat a népeket, akik nagyságban és hatalomban fölöttetek álltak, elűzze előletek, és idehozzon benneteket, hogy földjüket nektek adja birtokul, ahogyan az ma is van. Igen, Isten mindezeket a csodálatos tetteket és mindezeket a csodálatos dolgokat tette az ő népéért. És azt hiszem, hogy egyik szentírási szakaszt a másik után lapozhatnánk, és csak csodálkozhatnánk, és ámulhatnánk, hogy Isten milyen nagyszerű tetteket tett az ő népéért. Mert azt láthatjuk, hogy ő nem változott meg. Ő hűséges maradt mind végig, és a mi napjainkig. Talán csak röviden szeretnék felolvasni az Efézusi levélből, És itt a negyedik fejezetből, itt ez áll. Így tehát én, az Úr fogja, arra buzdítalak benneteket, hogy járjatok méltóképpen ahhoz a hivatáshoz, amely hozzátok lett intézve. Minden alázatosság és szelídség bevetésével, olyan türelemmel, mint akik egymást szeretetben elviselik. És szorgalmasan igyekezzetek megőrizni a Szent Szellem egységét a békesség köteléke által. Egy test és egy szellem, mint ahogyan a ti elhivatottságotok alapján, egy reménység alapján elhivattatok. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindenek Atya, aki mindenek felett van, és mindenek által, és mindenben. Mindegyikünknek pedig megadatott a kegyelem aszerint, a mérték szerint, ahogyan Krisztus kiosztotta, vagy felosztotta azt neki. Ebből kifolyólag mondja az írás, felemelkedett, felszállt a magasba, foglyokat vezetett el, és ajándékokat adományozott az embereknek. Annak pedig, hogy felemelkedett, vagy felment, mi más értelme lenne, mint az, hogy előzetesen a föld alsóbb részeibe is leszállt. Ő, aki leszállt, ugyanaz, mint aki felemelkedett, felment minden, felment magasan az összes égbolt égtájak fölé, hogy betöltse az egész világ mindenséget. És éppen ez az is, aki elrendelt vagy kijelölt némelyeket apostolokká, másokat profétákká, másokat evangélistákká, megint másokat pásztorokká és tanítókká, hogy felkészítse vagy alkalmassá tegye a szenteket a gyülekezeti szolgálatra, Krisztus testének épülésére. Míg végül mindnyájan eljutunk a hit és az Isten fia felismerésének az egységére, a tökéletes emberi érettségre, a férfias kor teljességére, a Krisztus teljessége teljességének a kiteljesedésére. Mert nem lehetünk többé kiskorú, tanulatlan gyermekek, akiket a tanítás minden szele ide-oda hánytorgat, és a tenger hullámaihoz hasonlóan sodor. Az ember családsága által, vagy az emberek családsága által, akik álnoksággal arra igyekeznek, hogy félrevezetően megtévesszenek másokat, hanem annál inkább az igazságot gyakorolva növekedjünk minden tekintetben, belenőni abba, aki a fej, a Krisztus, mert őtől kiindulóan van az egész test szilárdon összekapcsolva és összetartva, és minden egyes tagrész által az egyes részek mértékének megfelelően végezve a szolgálatát, a test növekedését eredményezve a maga épülésére vagy fejlődésére a szeretetben. Egészen eddig, Istenem, drága és szent ígéje. Már most hallottuk az Úr intelmeit, vagy buzdításait, amit Pál apostol által intézett az ő népéhez. És én úgy gondolom, hogy mindazok után, amit Isten tett, nem tehetünk mást, mint hogy megszívleljük ezeket a figyelmeztetéseket, és megfogadjuk őket, és úgy járjunk, ahogyan Isten az ő szavaiban mondta nekünk. Legyen, hogy ő megáldjon minket ma este, és legyen velünk, és adja meg nekünk azt, amire szükségünk van. Vannak itt ma is közben járásaink, amit szeretnénk az Úr elé tárni, és kérni őt, hogy segítsen rajtunk. Mert hiszen ő mindenre képes, még akkor is, ha minden messze van. De Istennél nincs távolság, ő itt is, ott is tud munkálkodni, de hiszen ő betölti az egész világ mindenséget, és ő mindenütt ott van, és különösen ott, ahol az ő nép össze van gyűlve az ő csodálatos és drága Jézus nevében. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyi atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked ezt az esti órát is. Köszönjük neked, ó Uram, hogy ma este újra hozzád fordíthatjuk tekintetünket, és mi, Uram, elolvashattuk, hogyan ismertetted meg magad a te népeddel az Ószövetségben, és hogyan ismerteted meg magad az Új Szövetségben is, hogyan szóltál Pál apostol által, és hogyan választottál, Uram, hírnököket magadnak, ahogy olvastuk, apostolokat, prófétákat, tanítókat és evangélistákat. Te még mindig munkálkodsz. Teljes szívünkből hiszünk neked, hogy ma este beteljesíted és kimunkálod a te célodat, Uram. Uram, feltekintünk te hozzád, mert ha magunkra nézünk, Uram, mik is vagyunk mi. De, Uram, feltekintünk te rád, és tudjuk, Uram, hogy te meg tudod adni azt nekünk, amire szükségünk van. Egyre jobb szükségünk van te rád ebben az időben, ezekben az órákban, Uram. Most eléd visszük mindazokat, akik felajánlották magukat a közben járásra, és szívünk legmélyéről kérünk téged, Uram, hogy érintsd meg őket, avatkozz közbe, segíts, ó Uram. Mi nem tudunk segíteni, mi csak emberek vagyunk, de olvastuk a te szavaidban, hogy mindig segítettél a te népeden, és mindig azokkal voltál, Uram, akik bíztak benned. Ezért bízunk benned ma este, és tudjuk, hogy megáldasz minket, és minden népedet velünk együtt. Uram, mindenütt, bárhol is legyenek szétszórva, de, Uram, légy az, aki mindnyájukat megvigasztalod a te kegyelmed gazdagságából. Te minket is meg fogsz vigasztalni, Uram, és megadod nekünk, Aram, amire szükségünk van. Mindezt kérjük a Jézus nevében. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozzunk, hogy tisztelet tanúsítást mondjunk Istennek, vagy adjunk Istennek. A hitről énekeltünk, a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Minden látszólagos veresség közepete szívünkben meg vagyunk győződve arról, hogy Isten győzött, és a győzelem az ő népéjé. Isten minden mást úgy fog tenni, ahogyan az helyes. Üdvözleteket kell továbbítanom Zürichből és néhány olyan emberektől, akik különösen kötődnek hozzánk, akik naponta imádkoznak Isten ügyéért. Ez is létezik. És mi hálások vagyunk ezért. Tisztában vagyunk azzal, hogy akik imádkoznak, azoknak Isten munkája a szívükön van. A vasárnap nem éreztem jól magam, majdnem abba kellett hagynom a prédikációt, a szívem feladta a szolgálatot, és nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, úgyhogy csak prédikálás nélkül tudtam beszélni. Úgy tűnik, hogy lassan minden olyan szintet ér el és vesz fel, ami földi, emberi szempontból már nem elviselhető. De mi azt tesszük, vagy úgy tesszük, ahogy Ábrahám is tette, hogy bízunk Istenben ott, ahol semmit sem látunk, és mégis a szívünkig hatol. Senki, aki szereti Istent, nem lehet közömbös a történtek iránt. Senki sem lehet közömbös, amikor drága testvéreink, akiket szeretünk és becsülünk, amikor olyan útakat járnak, vagy olyan dolgokat tesznek, amelyek fájdalmat okoznak, függetlenül attól, hogy ki az. Aki szereti Istent, az szeret mindenkit, aki Istenből született. Ez az Isten szava. Aki pedig nem hajlandó Isten igéhez mérni magát, az még nem hajolt meg, és nem rendelte alá magát Isten kezének. Vannak a Szentírásnak bizonyos passzusai, amelyek jó mércét jelentenek, amely nem hajlítható, hajlíthatatlan. Mégis nagyon jól olvasható, úgy, hogy felismerjük magunkon és másokon is, hogy mit lehetne jobban és helyesebben tenni. Tudjátok, az Ószövetségben úgy volt, hogy az emberek, ha az emberek olyan dolgot tettek, ami nem volt helyes Isten előtt, akkor meg lettek kövezve, vagy ítélet lett kimondva rájuk, mert a kegyelem még nem jutott el hozzájuk. A Szentírás azt mondja, hogy a törvény Mózes által jött, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által. És így különbséget teszünk az Ó és az Új Szövetség között abban a tekintetben, hogy mindenki számára van kegyelem, amíg a kegyelem ideje fennáll. És a vasárnap egy olyan döntésre jutottam, ami talán eltalálja a célt, eltalálhatja a célt. Arra gondoltam magamban, hogy minden, amit mással, egy másikkal teszünk, az visszaköszönhet ránk, velünk is megtörténhet. És ezért kellene nagyon óvatosnak lennünk azzal, amit mondunk, különösen az ítélkezésekkel. Természetesen ez nekem minden szempontból jobban fáj, mint bárki másnak. Csak ki kell nyitnom a szemem, legyen az reggel, délben vagy este, hétfőn, kedden, szerdán, szombaton vagy vasárnap, bármikor, csak ki kell nyitnom a szemem, és már is mély bánatot és nagy fájdalmat érzek a szívemben. Nem titkolom el sem magam előtt, sem mások előtt, hogy ezt az állapotot már nem sokáig fogom tudni elviselni. Ezt most nem azért mondom, hogy bárkiben is sajnálatot ébresszek magam iránt. Szánalomra senkitől nincs szükségem. Amit szeretnék ezzel elérni, az, hogy együtt vigyük Isten ügyét a kegyelem trónja elé, de úgy szívből, hogy ő meghallgathasson minket. A vasárnap Zürichben beszéltem a Lukács első fejezetéből vett ígéből, és úgy tűnik nekem, hogy ez az íge a kegyelmi idő végén is ugyanúgy érvényes lehet, mint akkor az elején. A bevezető ige versekben már hallottunk két csodálatos ige szakaszt, az egyiket az 5. Mózes 4. fejezetéből, hogy Isten kinyilatkoztatta magát az ő népének, megmentette, munkálkodott közöttük, kivezette őket, megáldotta őket, étellel és itallal látta el őket, mint egyetlen népet sem a földön. Egyetlen egy népe volt Istennek, és Isten lemondott más népekről, hogy ezt az egy népet megáldja, megőrizze, vezesse és irányítsa. És azt mondja itt, mivel tehát szerette a te atyáidat, és kiszemelte az ő utódaikat utánuk, és személyesen kivezetett téged Egyiptomból az ő nagy erejével, illetve hatalmával, hogy elűzze előletek a nálatok nagyobb és hatalmasabb népeket, és hogy idehozzon téged, hogy neked adja az ő földjüket tulajdonbirtokul, ahogyan ma, a mai napon megvalósult. Isten Ábrahámon, Izsákon és Jákobon keresztül kegyelemből, kiválasztottságból volt egy üdvösség terve az ő népével, és ezt megvalósította. És ezzel összefüggésben állít a kiszemelés szókifejezés, és Isten a saját személyében velük vonult. Az Efézusiakhoz írt levélben hallottuk a jóra serkentés, figyelmeztetés szókifejezést. Pál apostol az Úr foglya volt, és számára fontos volt, hogy a gyülekezetet úgy mutassa be Krisztusnak, mint egy színtiszta szűzet, folt és ránc nélkül, és ezért írta a jóra serkentés a figyelmeztető leveleket is. Neki egy atyai szíve volt, egy pásztor szíve. Ennél fogva az Isten nyáját tartotta szem előtt, amely fölé a Szent Szellem őt helyezte felügyelőnek. Sőt, minden alázatosság bevetésével áll itt, akikhez intéződött minden alázatosság és szelídség bevetésével, olyan türelemmel, mint akik egymást szeretetben elviselik. Ha már szeretetben el kell viselnünk egymást, akkor ez bizonyára egy kicsit mégis nehéz kell legyen, különben nem is lenne megírva ez a figyelmeztetés. A véleményét bárki megmondhatja egy másiknak. Egy örökös jobban tudással is rendelkezik mindenki. De még messziről sem tud mindenki mindenkit úgy elfogadni, ahogy van. Mindenki másképpen akar működtetni mindenkit, átformálni és átalakítani. És akkor mit csináltatok belőlem, ha azt akarjátok, hogy olyan legyek, amilyennek ti szeretnétek, hogy legyek? Ez Isten előtt egyáltalán nem érvényes. Isten mindenkit úgy akar kialakítani, ahogy ő szeretné, hogy legyen. De hiszen szomorú lenne, ha az egyik ember olyanná válna, mint a másik. Ugyan mit is jelenthetne ez? Akkor senki sem jelenítené meg magát olyannak, mint amilyen. Akkor minden természetellenes lenne, mint egy álarcoskodás. Egy látványosság lenne Isten házának kellős közepete. És ettől óvjon és akadályozzon meg bennünket Isten. Nem, hadd legyen mindenki olyan és az, amilyennek Isten teremtette őt. És még a földi képességek, vagy tehetségek, vagy bármi is legyen az ember, fogadjuk el egymást úgy, ahogyan Isten elfogadott minket a Krisztusban. És viseljük el egymást szeretetben, és ne szóljunk egy szót sem arról, hogy az egyik ember ilyen, a másik meg amolyan. Örüljetek inkább annak, hogy ez így van. Milyen egyhangú lenne a földön, ha minden virág ugyanolyan színű lenne, és minden hegy pontosan ugyanúgy nézne ki, és minden arc olyan egyhangú, unalmas látványt nyújtana, mint azok a székek, amelyeken most néhányan mégis ülünk. Hogy is lenne, ha mindannyian ilyen egyhangú, unalmas látványt nyújtanánk? Vajon mi lenne ez? Egy nagyon rossz jelenség. Nem, a mi Istenünk egy olyan minden tudó és hűséges Isten, aki mindent átgondolt, az egész emberi oldalt, és természeten Isten országát is beleértve. Itt nyomatékosan az van intézve hozzánk, hogy minden alázatosság és szelídség bevetésével, olyan türelemmel viseljük el egymást szeretetben, és szorgalmasan megőrizni, igyekezni, a Szent Szellem egységét a békesség kötelék által. Mindezek a dolgok összetartoznak. Ha valakit nem kedvelek, teszek egy megjegyzést. A megjegyzés zaklatottsághoz vezet, amely viszálykodásra késztet, és ebből aztán jönnek a békétlenségek, aztán mindenféle összeegyeztethetlen dolgok, csak a szeretet és a békesség nem. És éppen ennek a két dolognak kellene megmutatkoznia, és ezekben kellene törekednünk arra, hogy megőrizzük a szellem egységét. Szeretteim, még az apostolok is különböztek egymástól. De mindannyian Isten emberei voltak mégis. Egyikük sem akarta átalakítani a másikat. Mindenki elfogadta és tisztelt a másikat olyannak és úgy, amilyen volt. Nekünk ezt egyszer tudomásul kellene vennünk, hogy mindenkit Istenre bízzunk a döntéseiben, a terveiben, az egész létezésével együtt. És akkor minden rendben van. Végső soron mindenki magáért felelős Isten előtt. És mindenki azt teszi, amit helyesnek tart az Úr színe előtt. Itt a Lukács evangéliumának első fejezetében ez tulajdonképpen egy nagyon csodálatra méltó szó. Amint tudjátok, a négy evangélista is mind különbözött egymástól. És ha elfogadjátok tőlem ma este, ők mindannyian másképp írtak, és mégis mindannyian egy és ugyanazt a dolgot világították meg, és állították a középpontba. Mit tett Máté? Egy hosszú genealógiával kezdi a beszámolóját, és a fizikai származást, a földi családfát, a genealógiát a regiszteren keresztül bizonyítani akarja, vagy bizonyítja is. Aztán előáll 14 nemzedékkel, és még egyszer 14 nemzetséggel, és még egyszer 14 nemzedékkel, és aztán mind felsorolta őket. És Márk evangéliumában ő azt mondja itt, a Jézus Krisztus az Isten fiáról szóló evangélium a következőképpen vette a kezdetét, ahogyan megvan írva Ézsaiás prófétánál, majd Malakiás prófétánál is. Ő így adta a bevezetést. Lukács? Lukács egészen másképp tette. És én örülök, hogy Isten így vezette ezeket az embereket. Képzeljétek csak el, ha minden egyes evangéliumban egy és ugyanazt a mondatot olvasnánk, ugyanazt a történetet olvasnánk, ugyanazt a leírást találnánk, akkor elég lett volna egy evangélium, nem lett volna szükség négyre. Nem. Isten az ő bölcsességében mindent csodálatos módon végzett. De figyeljük meg, hogy milyen emberien hangzik, amivel itt Lukács a bevezetést adja. Olvasom. Lukács 1.1. Ugyanis, amint köztudott, sokan vállalkoztak arra, hogy egy beszámolót írjanak egy számadással a között beteljesedett eseményekről. Ahogyan azokat olyan emberek örökítették meg nekünk, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének. Én is úgy döntöttem, miután minden tényt gondosan nyomon követtem a kezdetektől fogva, hogy mindent a helyes sorrendben legyegyezzek neked, legnemesebb Teofilusz, hogy meggyőződhess a hírek megbízhatóságáról, annak valóságtartalmáról, amelyekben utasítást kaptál. Nos, rendben. Az ember majdnem azt mondaná, itt egy riporter beszél, igaz? Ha most tisztán földi értelemben gondolkodtok, amint köztudott, sokan vállalkoztak arra, hogy megírják mindazt, ami történt. És most én is úgy döntöttem, kedves Teofilusz, hogy én is írok neked. De most eljutunk a lényeges kérdéshez. Ki helyezte ezt a döntést az ő szívébe, hogy írjon? Sokan írtak ugyan, de itt egy isteni döntésről, egy isteni elhatározásról van szó. Különben nem lenne benne ebben a Bibliában. Mi hiszünk abban, hogy Isten őrködik az ő szavai felett. Istennek megvolt a terve mindezekkel az emberekkel, de az a szép az egészben, hogy ők emberek maradtak két lábbal ezen a földön. Nem voltak valami fantaszták vagy őrültek, elmebetegek, hanem olyan hitelesen írták le az eseményeket, ahogyan megtörtént, ahogyan bekövetkezett, és így folytatja, feljegyzem az eseményeket a megfelelő sorrendben, hogy meggyőződhess annak a hírnek a megbízhatóságáról, amelyben eligazítottak téged. Most pedig elérkeztünk a tényleges szöveghez. Egyikük sem, sem Máté, sem Márk, sem János nem írta le azt az eseményt, amelyet most fogunk olvasni. Egyikük sem emelte ki ezt az ige szakaszt Íjést prófétával. Itt az első fejezetben, tudnélik a 17. versben, úgy, ahogy Lukács tette. Senki sem számolt be nekünk úgy, mint Lukács. Hadd olvassam fel. Kihagyjuk az utána következő verseket, és a 8. verssel kezdjük. És úgy történt egyszer, hogy amikor ő, Zakariás, az ő hivatali beosztása szerint el kellett végezni a papi szolgálatot Isten előtt, hogy a papság szokása szerint sorshúzással ki lett jelölve arra, hogy bemenjen az Úr templomában, és bemutassa ott a tömjén áldozatot, a füstölő áldozatot. Miközben az egész néptömeg odakint oda szentelte magát az imádkozásnak a füstölő áldozat órájában. Nos, ha csak itt megállunk egy pillanatra, elsőre úgy tűnik, mintha az egész egy hagyomány lenne. Sorsot vetnek arra, hogy melyik pap lesz most az, aki a tömjén áldozatot bemutatja, vagy elvégzi. Ez egy kicsit úgy emberinek tűnik. De vajon nem Isten gondoskodott-e arról, hogy a sorsolás a megfelelő személyre essen? Nem mondta-e már Dávid? A mérőzsinór az osztályrész nekem esett a legkedvezőbben, nagy örökséget kaptam. Földi legyen, bizonyára remek, mondanánk. Nos, mi legyen ebből még? Ne aggódjatok emiatt, hiszen Isten minden földi tevékenységeink fölött áll, és mégis meg fogja valósítani az ő tanács határozatát, és véghez fogja vinni az ő akaratát. Az állít írva, hogy a papság szokása szerint sorshúzással ki lett jelölve, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa ott a tömjén áldozatot, vagy a füstölő áldozatot. A szép ebben az, hogy ez volt az egyetlen áldozat, amelynél fogva Izrael gyülekezete időközben arccal Isten szín előtt imádkozott, miközben ez az ember az Istene szín elé járult. És miközben ez az ember felajánlotta az áldozatot, és a füst jelképesen felszállt, a szentek imái is felemelkedtek Istenhez így az ő trónjához. És a Jelenések könyvének 8. fejezetében a 7. pecsét felnyitása után is elolvashatjuk, hogy a szentek tömjénezése, vagyis a szentek imái felszálltak Isten trónjához. Ebben az órában, amikor ez a sors döntés érte ezt az embert, és bement Isten templomába, akkor történt, hogy miközben a tömjénzés zajlott, vagy belet mutatva, az imádság órája is párhuzamosan zajlott. És ahogy a füst felszállt, úgy szállt fel a szentek imája is. Ki csodálkozik hát azon, hogy Isten válaszolt azután? A 11. versben az áll írva. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, aki a tömjénző oltár jobb oldalán állt. Ez a Zakariás. Ő pontosan tudta, hogy ő maga hol állt. Pontosan tudta, hogy mit mondott, később meg tudta ismételni, hogy akkor megjelent neki az Úrnak egy angyala, aki a tömjénző oltár jobb oldalán állt. Látására Zakariás megrémült, és megijedt, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, mert a te imádságot meghallgattatásra talált, és a te feleséged Erzsébet egy fiúnak lesz az anyja, akit te Jánosnak fogsz megnevezni. Téged pedig öröm és vígasság érzései fognak kísérni, és sokan örülni fognak az ő születésének, mert ő nagy lesz az Úr színe előtt. Nem fog bort és mámorító italokat fogyasztani, és születésétől fogva már belesztelve a Szent Szellemmel. Most pedig figyeljetek! Izrael fiai közül sokakat vissza fog vezetni az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő lesz az, vagy ő az, aki az Ijés szellemében és erejében fog az Úr előtt járni, hogy az atyák szívét visszafordítsa a gyermekek szívéhez újra, és hogy az engedetleneket az igazak észjárása térítse, hogy egy jól előkészített népet teremtsen meg az Úr számára. Hát nem bámulatos ez? Milyen hálásak lehetünk, hogy ennek a Lukácsnak hirtelen a szívébe kapta, hogy írjon. Annyian írtak már annyi mindent. Hirtelen neki kellett írnia. És még egyszer mondom, olvassátok el Mátét, olvassátok Márkot, olvassátok el Jánost. Ez a történet sehol máshol nincs megörökítve, csak is itt. És még arról is tájékoztat bennünket, hogy a Malakiás prófétából idézett vers első része itt említésre kerül, nevezetesen, hogy az atyák szívét vissza fogja fordítani a gyermekek felé. És ezzel még nincs vége, hanem a gyermekek szívét az atyák szívéhez, ez ki van hagyva, mert nem arra az időpontra vonatkozott. Szeretteim, senki sem mondhat más nekem, mint amit már hiszünk, hogy Isten ihlette a szent embereket, és ők nem tették magukat isteneknek, noha istenek voltak, ahogy a Szentírás mondja. Istenek voltak, és a magasságos fiai voltak mindannyian a prófétákra való utalással. Itt pedig az apostolok, vagy az Úr tanítványai. Talán még csak nem is egy rendkívüli hivatás. És mégis kaptak egy kiutalt helyet Isten országában, hogy leírják, mi is történt valójában akkoriban. Én hálás vagyok Istennek ezért. Mindezen evangéliumokban sok színűség van. És ha mindent összehangolunk és összerakunk egymásra, akkor egy teljes áttekintést kapunk. Ami itt nagyon fontos, hogy az Úr első eljövetelekor az angyal eljött Máriához, eljött Gábriel, természetfeletti dolgok történtek a földön, és nagyjából ugyanabban az időben, amikor az Úr érkezése történt, megjelent, illetve fellépett János is. És amint tudjátok, Zakariás nem nagyon tudta elhinni, hogy az ígéret be fog teljesedni. Bár ő maga személyesen ott volt, és elmondhatta, az angyal ott állt az oltár jobb oldalán, és ezt mondta, és mégis nehezére esett hinni. Aztán így folytatódik itt a 18. vers. Ekkor Zakariás így szólt az angyalhoz. Hogyan tarthatom ezt lehetségesnek? Hogyan tartsam ezt lehetségesnek? Hiszen én magam is egy öreg ember vagyok, és a feleségem is előre haladott korban van már. Erre az angyal így válaszolt neki, én vagyok Gábriel angyal, vagy én Gábriel angyal vagyok, aki Isten színe előtt az ő jelenlétében állok, és azért lettem elküldve, hogy szóljak hozzád, és elmondjam neked ezt az örömhírt. De most hallgasd meg, és vedd tudomásul a következőket. Néma leszel, és képtelen leszel beszélni addig a napig, amíg ez az én ígéretem be nem teljesedik, mert te nem hittél az én szavaimnak, amelyek beteljesednek a maguk idejében. Ez a lényeg. Az Úr Gábriel angyallal közvetítette ezt az üzenetet, de Isten embere abban a pillanatban nem tudott mindent úgy felfogni, és csak annyit mondott, hogyan legyen ez lehetséges. Gondoljunk csak Ábrahámra, aki egy öreg ember volt, nagyon előre haladott korban, és az Úr átadta neki az ígéretet. Isten mindig úgy végzi a dolgokat, hogy az ő neve megdicsüljön. Ábrahámnak már fiatalon is lehetett volna fia. Hol történt volna akkor a csoda? Hol lett volna az ígéret? Hol lett volna Isten megdicsülése? Ugyanez történt itt a Zakariás esetében is. Nem gondoskodhatott volna Isten arról, hogy a sok gyermek közül egy itt is megszülethessen, de hiszen Isten pontosan tudja, hogy mit kell tennie, melyik órában, milyen módon, kinek a személyén keresztül, ő már mindent eltervezett. Senki sem jöhet ő hozzá, és mondhatja, Uram, te most ezt vagy tedd amazt. Nem, mi mindannyian Isten nagy tervének leszünk egy részévé ebben az időben, mint amazok az emberek is. Vagy azt gondoljátok, hogy egy Lukás az ő idejében nem volt-e tisztában azzal, hogy mit tesz? Ő azt írja, szeretett Teofilusz, én beszámolok, be fogok itt számolni neked mindenről, hogy pontosan megtud, milyen sorrendben történt, ami történt. Teofilusz már régen nincs az élők sorában, de azóta ezrek, százezrek és milliók olvassák, és örülnek annak, hogy Istennek voltak emberei akkor, akik írtak, akik beszéltek, akik szemtanúk voltak, és beszámoltak arról, amit Isten tett. És mind a mai napig olvashatjuk. Most a végén visszatérek az elején elhangzottakra. Tisztán emberi módon mondja. Ugyanis, amint köztudott, sokan vállalkoztak arra, hogy egy beszámolót írjanak az egy számadással a közöttünk beteljesedett eseményekről. De ugyanúgy mondhatta volna, ha valamilyen módon tájékozódni akarsz, már annyi minden le lett írva itt, el tudod olvasni valahol. De Isten szelleme ő arra késztette, hogy írjon. Előterjessze egyetlen egy embernek címezve, és azóta az élő Isten gyülekezete számára minden korszakban és minden népekből, nyelvekből és nemzetekből. Itt azt mondja, én is elhatároztam magam az írásra. Ez valóban, még egyszer hangsúlyozom, így mondanánk mi a mi nyelvünkön, mint emberek. Én azt mondanám, elhatároztam, hogy írok egy körlevelet, elhatároztam, hogy megteszem ezt vagy amazt. Ez egy dolog, egyrészt, De Isten benne volt ebben a döntésben. Isten volt az, aki ezt a döntést a szívébe helyezte. És ez az, ami mégis fontos és döntő jelentőségű. És azután mindennek gondosan utána jártam a kezdetektől fogva, hogy elmondhassam neked, megosszam veled, legnemesebb Theophilus. Ma azt szeretném mondani, hogy a legnemesebb emberek a föld színén Isten népe. Mi egy királyi státust kaptunk. Ő megvásárolt minket az ő drága és szent vérével. Így szól a bevezetőben a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában, a Jelenések könyvében, hogy megvásárolt bennünket Istennek, és királyokká és papokká tett bennünket. Jelenések 1:6. És itt ez az ember úgy van megszólítva, mint egy főnemes. Ma pedig mindazok, akik szívükön viselik Isten ügyét, akik hinni tudnak, és valóban igaznak tartján Isten minden szavát, azok a legnemesebbek. Hogy meggyőződhess a hírek megbízhatóságáról, annak valóságtartalmáról, amelyekben utasítást kaptál. Hálásak vagyunk Istennek az Úrnak, aki az ő drága és szent ígéjével ellátott bennünket, gondoskodott arról, hogy el legyünk látva. Isten tanúi az Ó és az Új Szövetségben a Szent Szellem által ihletve és vezetve szóltak és írtak. És minden írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a figyelmeztetésre és a Krisztus Jézusban, ami Urunkban való felépülésre. Abban az időben Zakariás áldozott, és a gyülekezet imádkozott időközben, és Isten válaszolt. Szeretteim, ez nagyszerűvé vált számomra. Ez az Új Szövetség kezdete, az Új Szövetségbe való átmenet. Az első, még a régi szövetség, amikor az van írva, hogy a papi szolgálatot elvégezze Isten előtt az beosztásának rendje szerint. Ez még mindig nagyon ószövetségi, nagyon szép ószövetségi jellegű volt. A szolgálat a templomban, Isten és így tovább, de aztán még a szokás szókifejezés is szerepel itt, hogy a papság szokás szerint. Felfogjátok, hogy minden tekintetben legyen az a szokások szerint, legyen az a gyakorlat szerint, legyen az bármi. Isten mindenek közepete megvalósította az ő tervét. Milyen nagy a mi Istenünk. És nem úgy volt-e, hogy a mi Urunk megdorgálta az összes írástudót és farizeust, vajon nem szembesítette őket azzal, hogy kik ők, és mégis minden emberi dolgok közepete azt tette, ami isteni. És ezzel tiszteletet szerzett az ő nevének, és beteljesítette az ő ígéretét, és valóra váltotta azt ezzel. Isten mindenek közepete cselekedett, és üdvtörténelmet végzett. Itt úgy volt, hogy az Ószövetség szerint egy áldozatot mutatnak be, füst száll fel, az emberek imádkoznak, de Isten az, aki válaszol. Isten létrehoz egy új kezdetet ott, ahol az emberek összegyűlnek az ő nevében, és megteszik azt, amit még tudnak Isten színe előtt, a többit pedig rábízzák, és ő megteszi azt. Ugyanígy van ez a mi napjainkban is. Természetesen, amikor azt olvasom, hogy az angyal itt azt mondja, hogy Isten jelenlétében van, vagy onnan jön, vagy az áll Isten színe előtt, hogy áll Isten színe előtt, nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet elmenni amellett, a tény mellett, hogy az angyal, aki valójában Branham testvérhez eljött, körülbelül ugyanezeket a szavakat mondja. Én vagyok, vagy jövök Isten jelenlétéből, hogy közöljem veled a rám bízottakat. Párhuzamokat vonhatnánk itt, de legyen, hogy Isten átlényegítse számunkra a többit, tegyen bennünket hálásakká. Én egyszerűen azt szívemben viselem, hogy Isten ügyét ilyen módon az Úr elé terjesszük, tényleg teljesen letegyük, és azt mondjuk, én Istenem, legyen meg a te útad, és tedd meg azt, ami neked tetsző. Lehet, ahogy szinte szokás is, hogy itt ugye összegyűlünk, de mondom nektek, hogy nem megszokásból jövünk össze, hanem azért gyűlünk ide, hogy találkozzunk Istennel, és egy szép napon eljön az idő, és Isten úgy fog válaszolni, ahogy akkor is válaszolt. És talán ott ülünk, és azt gondoljuk magunkban, nos igen, a testvérünk, a testvéreink is még emberek, és ez 100%-ig igaz is. Lukácsnál is ez volt a helyzet, Zakariásnál is. De aztán az emberi megrendezések közepete megjelent az isteni, és ennek eredményeképpen, vagy ezáltal Isten meg lett tisztelve és megdicsőlt. Lehet, hogy ez most is így néz ki, és talán így is van, és így is lesz. Minden esetre mi teljesen az Úrban bízunk, és tudjuk, hogy ő mindennek egy jó kimenetelt fog adni. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Köszönjük a te drága és szent ígédet közösen, ami a lábunk szövét neke lett. Uram, köszönjük, hogy még mindig összegyűlhetünk, és hogy még mindig szólsz hozzánk, Uram. Hogy még mindig lehetővé teszed, Uram, hogy elérkezzen hozzánk a te ígéd, és hogy a te szavaidhoz mérten igazodjunk, Uram. Imádunk téged, Uram, között. Magasztaljuk a te dicsőséges nevedet, és egyedül neked adjuk a tiszteletet, a felmagasztalást és a köszönetet. Te eléred a te fennhatóságot a te népeddel, Uram, ahogyan mindig is tetted, ahogyan mindig is eléred a te célodat, Uram. A mi napjainkban is el fogod érni a te célodat. Uram, a te néped nem szűnt meg téged dicsérni, és a te nevedet felmagasztalni, amíg a pap bement, és akkor megjelentél, Uram. Ki gondolta volna közülük, Uram, hogy elküldöd a te szent angyalodat, és te elküldted őt. Halleluja! Ó, Uram, magasztalva legyen a te neved. Uram, ma este is hatalmas módon szóltál a te drága és szent ígéd által, Uram. Egyre nagyobb és egyre dicsőségesebb lesz számunkra, magasztalva legyen a te csodálatos és drága Jézus neved. Halleluja. Amen.